Csak ne rakd az internetet, Tamás. Ott van az asztalon szerintem. Na, lapozzatok a Krónikák könyvéhez, kérlek. Haladunk előre, rendületlen. 2 Krónika 25-26-ot fogjuk megnézni. Két egészen jó király, akik majdnem jól csinálták a dolgokat. Az egyikük Amaciá, ővele kezdünk. Itt kezdődik a történet, a 25. fejezet. 25 éves korában lett király Amaciá, aki 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Jehoadán volt, Jeruzsálemből származott. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, de nem teljes szívvel. Na ez az Amaciá, ez követi az apját a trónon. Az ő apja Joás volt. Emlékeztek, akit végül megöltek, és ő követi így a trónon. Ez Dávid vérvonala. Joás volt az az ember, aki idejében Dávidnak a vérvonala egyetlen egy emberre, ő rá szűkült le. Emlékeztek a történetre, most nem idézem fel. Ez a Amaciá, azt mondja róla az ige, hogy azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Egy jó király volt. A királyok könyve szereti mindig az egymást követő trónon, a trón egymást követő királyokat Dávidhoz hasonlítani. És mindegyiket annak fényébe vizsgálta meg. És azt mondta erről az emberről, hogy azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, mint Dávid, bár nem annyira. Érdekes ez a kifejezés. Azt látjuk más királyoknál, hogy azt tette, amit helyesnek lát az Úr, nem sok esetben, de például Salamon, Ézsai, Ezékiás, Josiás, Ászá, ilyen királyok voltak. De ez a cím, ez csak neki jár, hogy helyesen tette a dolgát, bár nem annyira, mint Dávid. Ez egy kicsit olyan felemás. És ilyen furcsa, hogy ezt mondja. Nem azt mondja, hogy nem jól csinálta a dolgát, hanem jól, bár nem annyira. Én elgondolkodtam, hogy miért van ez így. Én azt gondolom személyesen, hogy szerintem ez a fickó lehetett volna olyan, mint Dávid. Lehetett volna az, akiről azt mondja Isten, hogy olyan szíve volt, mint Dávidnak. Ő lehetett volna egy újabb Dávid. És lehet, hogy ez volt az oka, ami miatt az apját megölték, aki élete végén már nem Istennek élt, és őt tették a trónra. Lehet, hogy ez volt az ok, mert látták az emberek benne, hogy ő egy lehetőség szerint olyan, mint a Dávid lenne. Mi volt a gond? Azt mondja, hogy tette a dolgát, amit Isten helyesnek lát, de nem teljes szívvel. Buzgó volt, de nem volt benne szenvedély. Tette a feladatát, jó dolgokat csinált, de a szíve nem volt ott. Megosztott volt a szíve. Én azt gondolom, hogy hasonló helyzetben mi is tudunk kerülni. Amikor tesszük a jó dolgokat, akár tesszük azokat a dolgokat, amire Isten elhívott, de már nem vagyunk olyan szenvedélyesek Isten felé. Nem teljesen átadott a szívünk. És ez az Amaciá itt tartott. Isten pedig a szívünket figyeli. Hogyha a testvéreink akár látják azt, hogy mi a jó dolgokat csináljunk, járunk gyülekezetbe, olvassuk a Bibliát, akár hirdetjük az evangéliumot, feltett kézzel dicsőítünk, azt mondják, hogy fú, ez az ember milyen lelki. És közben lehet, hogy a szívünk nincs a helyén. De igazából Isten nem a cselekedeteinket nézi, hanem a szívünknek az állapotát. Ő egyszerűen ezeken átlát minden ilyen maszkon és dolgon, és így látja, hogy a szívünk milyen állapotban van, és őt az sokkal jobban érdekli. Lehet, hogy így embereket így át tudunk verni, de Istent nem. És ez az Amaciá is igazából úgy jó király volt, de nem egészen úgy, ahogy Dávid. Mit láthat ma Isten a szívünkben vajon? Hogyha átlát mindezeken a ezt csinálom, azt csinálom, ilyen rutin, olyan rutin, csak egyszerűen belenéz a szívünkbe, akkor vajon mit talál? Én azt gondolom, hogyha nem teljes szívvel követjük Istent, akkor megosztott a szívünk. Egy része a szívünknek Istené, de a másik része a szívünknek nem Istené. Ez nem azt jelenti, hogy abban a részében a szívünknek egy nagy üresség tátong, hanem hogyha a szívünk egy része nem Istené, akkor valami valaki másé. A szívünk mindig valaki vagy valamié. És erre mondja Jézus, hogy nem szolgálhatunk egyszerre két úrnak, mert hogyha a szívemben két trónt állítok fel, persze az egyik Istené, de van egy másik, ami a másé, akkor az a kettő versengeni fog egymással. És egyszerűen ebből vesztesen fogok kijönni. Nem szolgálhatok egyszerre két úrnak, mert Isten felé ez hűtlenséget eredményez. Hűtlen lesz a szívem. Ez olyan, mintha azt mondanám a feleségemnek, és azért egyébként olyan furcsa, de meg jól is hangozott, hogy figyelj, Sári, én 99%-ban hűséges vagyok hozzád. És azt mondja, 99% az nem rossz, minden századik este alszom csak valahol máshol, egy más asszonya. Ezt hogy hívják? Ezt hívják házasságtörésnek. Nem? És Istennél miért lenne más, hogyha azt mondom, hogy hát én 99%-ban szívem isteni, na jó, 1%-ban másé, de és Isten előtt ez, azt gondolom, hogy ez egy hűtlen szív. Tehát így nagyon, nagyon óvatosan kell bánnunk így ezekkel, és így a szívünket így ez alapján megítélni, mert Isten hűsége az csak osztatlan szívben mutatkozhat. Vagy Isten felé való hűség az az osztatlan szívben mutatkozik meg. Ez fontos a szolgálatban, fontos a házasságban, fontos az Úrnak, hogy a szívünk ne legyen megosztott. Ő valahogy így tette a dolgát, de nem teljes szívvel. És ez azt jelenti, hogy ezt úgy képzelem el, mintha lenne a szívünkben ilyen szobák, és a nagy része a szívünknek oda van adva Istennek, de vannak szobák, amik így le vannak zárva, hogy de nem, Isten, te ide nem jöhet, ez másnak szentelt terület. És előbb-utóbb ezek a dolgok, amik így rejtve vannak Isten elől, vagy amik így el vannak zárva, nem rejtve, mert Isten előtt nincs rejtve, csak így azt mondjuk, hogy ez nem, ez a terület nem, ez előbb-utóbb bajba sodor minket. És látni fogjuk ennél a királynál is, hogy Amácia egész jó király volt, de azért bajba került. Na nézzétek, meg így folytatódik. Amikor király hatalma megszilárdult, meggyilkoltatta azokat az udvari embereket, akik levágták apját, a királyt. De a fiaikat nem ölette meg, mert így van megírva a törvényben, Mózes könyvében. Amit az Úr megparancsolt, ne kelljen meghalniuk az apáknak a fiakért, a fiaknak se kell meghalniuk az apákért. Mindenki a maga vétkéért kell meghalnia. Ez egy jó húzás, amit ez a király csinál, úgymond megöleti azokat, akik az apját megölték, és Isten törvénye szerint jár el. Mások korábban ezt úgy csinálták, hogy kiirtották az egész bandát, hogy ne legyen még bosszú álló sem. Ő meg Isten törvényét követi, van benne egy Isten félelem, az 5 Mózes 24-ben mondja ezt az ige, hogy az apáknak ne kell meghalni a fiakért, a fiaknak az apáért, és ő csak ezeket a tetteseket teszi el láb alól. Egy elég nagy kockázatot vállal ezzel, mert ugye a felnövekvő fiakból lehet majd bosszú álló. De igazából Istennek akart kedves lenni azzal, hogy ezt így járta el. 5. vers. Azután összegyűjtötte Amacia Júdát, és felállította őket családonként ezredesek és századosok vezetésével, minden Júdait és Benyáminit. Amikor besorozta őket 20 évestől fölfelé, 300 000 válogatott kopjás és pajzsos, harcképes ember talált köztük. Azon felül Izraelből 100 000 vitéz harcost fogadott zsoldjába 100 talentum ezüstön. Ez az Amacia, ez fegyverkezik. Összegyűjt egy haderőt, mert szembe fog szállni, háborút fog vívni Edommal. A királyok könyve hozzáteszi még, hogy Szelával is, ez valószínűleg Petra volt, egy a mai Jordánia területén, és háborút kezdeményez, hogy visszaszerezze ezeket a területeket. Edom korábban egy adófizető szolgája volt Júda királyainak. Emlékeztek? Egészségedre. De egy istentelen király Jorám idején Júda elvesztette ezeket a területeket. Miért fontos egyáltalán ez? Azért, mert ha látnánk magunk előtt most egy térképet, amit előbb-utóbb beszerzünk, hogy lássuk is, Júda déli kijárata, déli kereskedelmi kijárata volt Edom. Tehát amikor elvesztették ezt a területet, gyakorlatilag belettek zárva délfelől, és nem tudtak közlekedni, nem tudtak kereskedni abba az irányba. És egy hatalmas sereget gyűjt össze, 300 000 katona. És így ránéz Amacia, és azt mondja, hát ez még nem elég. És fölfogad még 100 000 katonát Izraelből. Fizet értük 100 talentum ezüstöt, és zsoldos hadseregként fölfogadja őket. Ez abban az időben ez gyakori volt, hogy valaki fizetett így egy másik hadseregnek, hogy eljöjjönnek vele, és 100 talentum ezüst, az nem kevés, 4 tonna ezüst, ami mai áron 700 millió forint. Tehát így egy óriási összeget kifizet, hogy ezek az emberek eljöjjenek, és harcoljanak Júda oldalán. És nézd meg, Isten mit szól ehhez. Elment azonban hozzá az Isten embere, és ezt mondta: ne induljon el veled, ó király, Izrael serege, mert nem lesz az Úr Izraellel, az Efraimiakkal, hanem menj magad a harcba, viselkedj bátran, különben elbuktat téged az Isten az ellenség előtt, mert az Istennek van ereje ahhoz, hogy megsegítsen, vagy elbuktasson. Jön egy próféta, akinek a nevét nem tudjuk, és hozza Isten üzenetét, és Isten megfedi Amaciát. ezért a húzásért, hogy Amaciá, hogy gondoltad, hogy fölfogadod Izraelből ezeket a katonákat? Izrael akkor egyáltalán nem Isten útján jár. Ők egy pogány bálványimádó királyt követnek, és mennek utána a bálványimádásra, és Amaciá azt mondhatnánk, hogy ez katonailag logikus. Hát most miért menne 300 ezerrel a harcba, ha mehet 400 ezerrel is? Tehát mi ebben a rossz? Hát az volt a rossz, hogy Isten előtt ez nem volt helyes. Lelkileg nem volt helyes. Lehet, hogy logikus volt, de Isten azt mondta rá, hogy ne tedd ezt, mit csinálsz, miben bízol? Ha ők jönnek, akkor nem erősebb leszel, hanem gyengébb leszel. És ez nagyon érdekes, hogy rámutat erre Isten, mert azt gondolom, hogy a tisztaság Isten előtt mindig erősebb, mint a tisztátalanság. És nézzétek meg, mit válaszol a király. 9. vers. Amaciá ezt kérdezte az Isten emberétől. De mi lesz azzal a 100 talentummal, amit az izraeli csapatoknak adtam? Jó kis kérdés, nem? Mi lesz azzal a 700 millió forinttal, amit by the way kifizettem ennek a királynak? Hát, és nézd meg a választ. Azt mondja, az Isten embere így felelt. Tud az Úr neked annál többet is adni. Mi lesz azzal a pénzzel, amit kifizettem? Figyelj, küld őket haza. Buktad. Engedd el, küld őket haza. Mondd nekik, hogy téves volt. Menjenek haza a pénz, buktad, adod a nekik, és ne törődj te azzal. Bízzál Istenben. Isten tud ennél neked többet adni. Ugye az előbb beszéltem arról, hogy ennek a királynak a szíve megosztott volt. Tudjátok, Isten látta ezt. Lehet, hogy más, senki más nem látta, de Isten látta. És itt ez a harc nem a harcmezőn fog eldőlni, hanem itt. Ennél a problémának. Hogy a király szíve miben fog bízni. És azt mondja, hogy figyelj, nem a haderődre támaszkodj. Ne abbe a 100 000 plusz katonába bíz, hanem neked Isten iránti bizalomra van szükséged. Egy osztatlan szívre. És emlékeztek, Gedeonnál ez még extrémen módon jött elő. Hogy figyelj, Gedeon, túl sokan vagytok. Túl sokan! Láttad, hogy hányan van az el... Gedeon, túl sokan vagytok. Küld őket haza. És így lebontotta a hadseregét így 300 katonára. 30 ezer ellen. Hogy jól emlékszem? 300 ezer ellen. 30 ezerről indultak. Jaj, 300-an. És azt mondja neki a próféta, hogy Isten tud neked többet is adni. Hallod ezt az üzenetet? Isten tud neked többet is adni. Amaciá, engedd el azt a pénzt. Fizess ki ezeket a katonákat, lehet, hogy elbuktad, de Isten segítségét most nyerted meg. Ez az engedelmesség sokba került neki, nem? Nagyon sokba. De nézzétek meg, mit csinál. Az Efraimból érkezett csapatok csapatot külön választotta tehát Amaciá, hogy menjenek haza. Ezek nagy haragra gerjedtek Júda ellen, és lángoló haraggal tértek haza. Amaciá megteszi, amit Isten kér. Nem semmi. Viszont Isten megígéri a győzelmet. És látjuk, hogy ennek az engedelmességnek nagy ára volt, nem volt kényelmes. Elképzelhetitek odaállni ezért a 100 000 katona elé, akik harcra vártak. És aztán, hogy srácok, menjetek haza. De miért? Nem tudom, hogy ült-e nekik az, hogy hát Isten azt mondta, hogy legalább nem haltok meg, menjetek haza. És kifizette őket, vállalta a kockázatot, és én gondolkodtam, hogy miért lettek dühösek? Nem kellett harcolniuk, megkapták a pénzt. Talán azért, mert a minden harcban még volt egy plusz pénzforrás, a zsákmány, és ahhoz nem jutottak hozzá. Menjetek haza. És ezek az emberek haragúan mennek haza. De nézd meg ezután, hogy alakul a harc. Amaciá pedig nekibátorodott, elindította hadinépét, elment a Sósvölgybe, és levágott 10 000 széri embert, ezek az edómiak. 10 000-et pedig élve fogtak el a júdaiak, fölvitték őket egy kőszikla tetejére, és letaszították a szikla tetejéről, úgyhogy mindnyájan összezúzottak. Amaciá nagy győzelmet arat Edom felett. És konkrétan sehogy nem említi az ige, hogy Isten hogyan segített volna az oldalán. Sőt, hát elég durva dolgot látunk, amit csinálnak. Mindegy, de győzött. Ahogy Isten mondta előre, hogy jobb lesz neked úgy, ha bennem bízol. És tisztán mész a harcba. És nézd meg a 13. versen, olvassuk ezt. Annak a csapatnak az emberei pedig, akiket visszaküldött Amaciá, és nem mehetett vele az út közedbe, rátörtek Júda városaira, Samáriából, egészen Béthoronig, levágtak 3000 embert, és nagy prédára tettek szert. Ezért gondolom, hogy ez volt az, ami nekik annyira fájt. Hazafelé menet még csaptak egy balhét, betörtek Júdába, megöltek 3000 embert, és kirabolták a városokat, és hazamentek. Én azt gondolom, hogy Amaciá bölcsen járt el, amikor Istennek engedelmeskedett. De ennek az engedelmességnek ára volt, még annak is, hogy elég elhamarkodottan fogadta föl ezeket az izraeli katonákat, és most megfizeti az árát. Azután Amaciá visszatért az edomiak leveréséből, elhozatta a szériek isteneit, szobrait, és felállította őket, felállította azokat, mint a saját isteneit, leborult előttük, és tömjénezett nekik. Ezért haragra gerjedt az úr Amaciá ellen, prófétát küldött hozzá, aki ezt mondta neki, miért folyamodtál ennek a népnek az isteneihez, hiszen saját népüket sem mentették meg a te kezedből. De amikor így beszélt hozzá, azt mondta neki a király, talán a király tanácsadósává tett téged, hagyd abba, különben megölnek. A próféta abbahagyta ugyan, de még ezt mondta. Tudom, hogy az Isten elhatározta pusztulásodat, amiért ezt tetted, és nem hallgattál tanácsomra. Ez egy fura sztori. Legyőzi Edomot, legyőzi az ellenséget, Isten segít neki, előtt egy nagy kockázatot vállalva engedelmeskedik, és utána fogja ezeket a legyőzött népeknek az isteneit, és elviszi magával haza. Ezek valószínűleg ilyen kis szobrok voltak, bálvány szobrok, lehet, hogy ezüstből, aranyból, lehet, hogy díszesen megcsinálva. És fölállította a saját otthonában, és elkezdte őket istenként imádni, bálványozni. Én nem is értem, hogy ezt hogy csinálja. Lehet, hogyha ezt egy mai történetként olvasnánk, akkor azt mondják, hát persze, de így gondoljatok bele, hogy legyőzi ezeket a népeket, és utána elkezdi az ő isteneit imádni. Hát milyen ostoba dolog ez? Egy olyan népnek az isteneit imádni, akit az Istene nem tudott megtartani. Egy legyőzött népnek az isteneit, egy bukott népnek az isteneit imádni. Hát abban mi imádatra méltó van? És Isten valószínűleg ugyanazt a prófétát küldi hozzá, Isten üzenetével jössz, és így megráz, hogy mit csinálsz, ember? Ezt hogy gondoltad? És Amaciá ahelyett, hogy megtérne, most mutatkozik meg a megosztott szíve. És igazából nem tudom ezt igazolni az igéből, csak sejtem, hogy az ő gyengesége nem mutatkozott meg, amikor küzdelmek között volt, de az ő gyengesége megmutatkozott, amikor sikereket aratott. Az ő gyengesége a büszkesége volt. Amikor jön ez a próféta, és így megfedi, hogy mit tettél Amaciá? Hát Isten el fog buktatni téged, ő azt mondta, hogy hallgass, maradj csöndben, nem akarom hallani, amit mondasz. És megmutatkozik az a megosztott szív, ami eddig is ott volt, csak ezekben a sikerekben, ezekben a győzelmekben mutatkozik meg. A sikerek kihozták belőle ezt a megosztottságot. Korábban, amikor gyorsan engedelmeskedett, és nagy árat fizetett érte, akkor ez nem is tűnt föl, csak itt. És elfordul bálványok felé. Jön a próféta, és mondja, hogy nem, figyelj Amaciá, Isten szemében ez nem helyes, és azt mondja, hogy hallgass. Talán a király tanácsosává tettek téged. Én azt gondolom, hogy a szívünk az gonosz. Ezt azért gondolom, mert Isten igéje mondja, hogy a szívünk az romlott, gonoszabb minden más dolognál. Nagyon könnyen elfordul. És tudod, minden nap szükségünk van arra, hogy a szívünk orvosa éppen tartsa a szívünket, Jézus Krisztus. Ő kivette a kőszíved, adott egy hús szíved, de az én szívem attól még nagyon könnyen elfordul. És tudjátok, hogy mi az, ami megtartja a szívünket a helyén? Az, hogy ott tartjuk Isten előtt. Hogy az ige átmossa a szívünket újra és újra. Hogy megvalljuk a bűneinket, amikor jön az igével, és a Szentlélek szól hozzánk, megfed minket, akkor azt mondjuk, Uram, bocsáss meg, sajnálom, hogy vétkeztem, tisztíts meg, mosd meg engem újra. Ez az, ami ezt a könnyen elforduló, gonoszságra hajlamos szívet Isten előtt tudja tartani. De ez a király elhallgattatta ezt a lehetőséget. Azt mondta, hogy ma, akkor jött ez a próféta Isten szavára, azt mondta, hogy nem, én ezt nem akarom hallani. És micsoda hiba az, amikor egy hívő ember így elhallgattatja Isten szavát az életében. Isten szól hozzá, hogy figyelj, én látom, te nem jó úton mész. És azt mondja, nem, ezt nem akarom hallani. Amikor az ige szól hozzá, vagy egy tanítás megfedése, ő ül büszkén, és azt mondja, ah, ezt, ezt én nem akarom hallani. És bezárja a szívét, a fülét, és így Isten óvjon minket attól, hogy ezt tegyük. Az, hogyha Isten jön a fedő üzenetével, ezt a szeretete miatt mondja. Nekem szükségem van rá, hogy Isten naponta megmosson az igéjével. Jaj, nekem, ha nem. Amacia elhallgattatja ezt a prófétát. Pedig szerintem ő volt a legjobb barátja. Még a nevét se tudjuk, de ő volt az, aki amikor bajba volt, akkor mindig ott volt. És lehet, hogy nem kedves szavakat mondott neki, nem azokat, amit hallani akart, de Isten szívét hozta neki. Törődött vele. Amaciá, Júda királya tanácsot tartott, és ilyen üzenetet küldött Izrael királyához, Jóáshoz, aki Jóáhász fia, Jéhú unokája volt. Jöjj, szálljunk szembe egymással. Most ez a király, Amaciá, felbuzdulva azon, hogy legyőzte Edomot, hadüzenetet küld az északi királynak, Samária királyának. Jóás Izrael királya ezt a választ küldte Amaciának, Júda királyának. A libanoni bogáncskóró ezt az üzenetet küldte a libanoni cédrusfának. Add feleségül lányomat a fiamhoz, de arra szaladt egy libanoni vadállat, és eltaposta a bogáncskórót. Te azt gondolod, hogy mivel leverted Edomot, ezért felfúvalkodottan dicsekedhetsz? Maradj csak otthon. Miért rohannál veszteltbe? Hiszen elesel Júdával együtt. De Amaciá nem hallgatott rá, mert Isten azt akarta, hogy Jóás kezébe kerüljenek, mivel Edom isteneihez folyamodtak. Így buktat el a bálványimádás. Ez a király hadüzenetet küldött Izraelnek, aki nagyon érdekesen válaszol. Én nem tudom, hogy mi mozgatta Amaciát, de valószínűleg az a bosszú. Emlékeztek, ezek a katonák, akiket ő fölfogadott, hazafelé kirabolták a városokat, és aztán bosszút akar állni. És logikusan minden oka megvolt rá, hogy azt higgye, hogy így győzni fog. Ő összerakott egy 300 ezer fősereget, és legyőzte Edomot, megölt 20 ezer edomi katonát. És hogyha tudjuk, követjük a történetet, Izrael, a Kettő királyok könyvéből, Izrael történetét, akkor tudjuk, hogy Jóás, Izrael királya nagyon rosszul állt ebben az időben. De így a hadserege szinte lenullázódott. Ő állandó háborút vívott Arámmal, és azt mondja az 1 királyok 13, hogy Jóásnak ekkor volt 20 lovasa, 10 harci kocsija, és 10 ezer gyalogosa. Ennyi volt a hadsereg. És ez ellenük jön most majd Amaciá 300 ezer katonával. A 10 ezer ellen. És gondolhatja, hogy hát ezeket lecsapom egy pillanat alatt. Tanácsot tartott, mindenki azt mondta neki, hogy Amaciá, indulj, jó lépés. De Istent nem kérdezte meg. És Jóáhász válasza még egy intő jel is volt. Azt mondja, figyelj, a vesztetbe indultál el. Mit akar egy vacak bogáncskóró a libanoni cédrusfa ellen? Fordulj vissza, menj haza. Nagyon bölcs választ ad a király, csak úgy jó rálép a tyúk szemére. Mi volt az a tyúk szeme? A büszkesége. Teljesen igaza volt, amit mondott ez az északi király. Szerintem Isten volt az, aki figyelmeztette őt. És így mond valamit neki, és nem hall belőle mást. Csak az, hogy engem bogáncskórónak nevezett. Katonák, gyerünk! És a saját büszkesége fogja elbuktatni. Azt mondja a Biblia, hogy a büszkeség a bukás előtt jár. Én nem gondolom, hogy bármelyikünk mondhatná azt, hogy nincs benne büszkeség. Tehát így nem hiszem, hogy ezt így vegytisztán azt mondhatnánk, hogy bennünk már semmi nincs. És nagyon óvatosnak kéne lennünk, mert a legfőbb angyalt, Lucifert, ez a bűn buktatta el, a saját büszkesége, hogy felfúvalkodott Isten előtt. Ez a király nem keresi az Urat, mégis tisztán hall az Úrtól, és nem teszi meg, amit Isten mond neki. Hallgathatott volna az Úrra, és mégis Isten ítélete fog végbe menni rajta. Nézzétek meg! Ezért fölvonult Jóás, Izrael királya, és szembeszálltak egymással. Ő meg Amaciá, Júda királya, a júdai Bétsemesnél. De Júda vereséget szenvedett Izraeltől, és mindenki hazamenekült. Fut a 300 ezer katona a 10 ezer előtt. Amaciá Júda királyát, aki Jóás fia, Jóáhász unokája volt, elfogta Jóás, Izrael királya Bétsemesnél, és Jeruzsálembe vitette. Ezután leromboltatta Jeruzsálem várfalát az Efraim kaputól a szöglet kapuig 400 könyök hosszúságban. Elvitte az Isten házában, és Obéd-Edomnál talált összes aranyat, ezüstöt és minden felszerelést, egészségedre. Továbbá a királyi palota kincseit, azon kívül túszokat szedett, és így tért vissza Samáriába. Ennek az egész kalannak az lett az eredménye, hogy így hogy vereséget szenvednek. Bétsemes, ami Jeruzsálemtől 20 kilométerre van nyugatra, itt vívják ezt a csatát, és fut az a 300 000 katona, és 10 000 üldözi. Emlékeztek, hogy van egy ilyen zsoltár, hogy ha 10 000-en esnek el is mellettem, és 1000-en jobban fel, te akkor is tartasz, Uram. Sőt, Mózes beszél erről, hogy ha ti Istennel jártok, akkor náltok nagyobb nemzeteket győztek le. De hogyha nem Istennel jártok, akkor egy katona megfutam itt 100-at. 10 katona megfutam itt 1000-et. Ez itt nem az arányokról szólt. Nem, hogy kinek van több katonája, hanem, hogy nem volt tiszta szívük Isten előtt. Amikor Isten népe tiszta szívvel megy előre, akkor hihetetlen erővel tudnak menni. Egy ostoba támadás volt, és végül Amacia fogságba kerül, meg elmennek Jeruzsálemig, és lerombolják Jeruzsálem kőfalát 200 méter hosszan. Még a saját népe is nagy árat fizet ezért. És ez a fal védte Jeruzsálemet, és most ott tátong egy 200 méteres lyuk rajta, ami teljesen védtelenné teszi őket a támadásokkal szemben, a kísértésekkel szemben. Kirabolják az úr házát, kirabolják a király palotáját, elviszik a kincseket. Én azt gondolom, hogy sokszor nagyon jó visszajelzés a szívünk állapotáról az, hogy milyen a dicsőítésünk Isten felé. Mi nem látjuk a saját szívünket. Isten látja. De az, amikor eljövünk a gyűlibe, vagy van egy alkalom, amikor dicsőíthetjük, és a dicsőítésünk már nem olyan, mint régen, a dicsőítésünkben már nincs ott a szenvedély, akkor könnyen lehet, hogy ez amiatt van, hogy a szívünk nincs a megfelelő helyén. Amikor a dicsőítés ellaposodik, hiányzik belőle az élet, a szenvedély. Mert látjuk, hogy az ellenség eljött, és elrabolta a kincseiket a templomból. Kiüresedett a templom, a dicsőítés. Sőt, még a szabadságukat is elvesztik. Egy csomó túszt elvisznek magukkal. Amaciás szíve megosztott, és egyre inkább látjuk, hogy hogyan bontakozik ez ki. Nem buta dolog az, amikor Isten embere azt mondja az Úr előtt, hogy Uram, vizsgáld meg a szívemet, hogy nincs az én szívemben megosztottság, nem járok-e téves úton. És nézzétek meg Amaciá hogyan jár. Amaciá Jóás fia, Júda királya még 15 évig élt Jóásnak, Jóaház fiának, Izrael királyának a halála után. Amaciá egyéb dolga elejétől végig meg vannak írva Júda és Izrael királyairól szóló könyvben. Attól az időtől fogva, hogy Amaciá eltért az úrtól, összeesküvés szőtek ellen Jeruzsálemben, ezért Lákisba menekült. De utána küldtek Lákisba, és ott megölték. Majd visszavitték lovakon, és eltemették ősei mellé Júda fővárosába. Egészség. Amaciá haláláról ír itt az ige, aki fogságban élt hosszan, és miután meghalt az izraeli király, ő még élt 15 évet. De gyakorlatilag bújdosásban élt, mert a saját népe elvetette őt. Gyakorlatilag ez a 15 év, ez élettelen élet volt. Elment Lákisba, és milyen érdekes, Mikeás írja az ő könyvében, Mikeás 1.13, hogy ez volt az első város Júdában, akik áttértek a bálványimádásra. Egy olyan város volt, amit Júdában arról ismertek, hogy ők voltak az elsők, akik elhagyták Isten imádatát. És hova menekül ez a megosztott szívű ember? Lákisban. Ott keresett menedéket. Miért nem az Úrhoz futott? Miért nem az Úrnál keresett menedéket? Miért nem hozzá kiáltott? A 26. fejezet a következő királyról szól, még ezt megnézzük. Ő követi az apját a trónon, úgy hívják, hogy Uziá. Olvasom nektek az első 5 verset. Amikor Júda egész népe fogta a 16 éves Uziát, és őt választotta királyá apja Amaciá helyett. Ő építette ki Ellatot, amelyet visszacsatolt Júdához, azután, hogy a király pihenni tért őseihez. 16 éves volt Uziá, amikor uralkodni kezdett, és 52 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyának a neve Jekoljá volt, Jeruzsálemből származott. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan tett apja Amaciá. Az Istent kereste Zekarjá idejében, aki Isten félelemre tanította, és amíg az Urat kereste, sikert adott neki Isten. Tehát itt olvasunk a következő szeméről, aki Júda trónján ül, ő is Dávid leszármazottja, Uziá, és 16 évesen kezdett uralkodni. Tehát ő egy tini, egy tínédzser, nem tudom mennyire volt érett erre, de 52 évig uralkodott Júda trónján, az komoly. És azt mondja róla az ige, hogy egy jó király volt, igen jó döntéseket hozott. Gondoljátok el, hogy milyen nehéz időben vette át az uralmat az apjától. Vereséget szenvedtek az északi királytól, Jeruzsálem falait lerombolták, fogságba vitték a honfitársaikat, a templomot és a palotát kirabolták. És egy ilyen helyzetbe kerül ő a trónra. És azt mondja róla az ige, hogy Isten kereste Zekarjá idejében, aki Isten félelemre tanította, és amíg az urat kereste, sikert adott neki Isten. Érdekes dolog, hogy ennek a királynak van egy másik neve is. A királyok könyve úgy nevezi őt, hogy Azarjá. Itt az a neve, hogy Uzijá, ott meg az, hogy Azarjá. Mert egy ilyen kettős kép volt az ő élete. Kicsit hasonlított az apjához, mondja is az ige, hogy olyan volt, mint az apja. Ő Istent követte, szerette Isten, de az ő idejében nem távolította el a bálvány áldozati helyeket, a magas hegyekre épített áldozóhalmokat. Ő maga azt tette, amit helyesnek lát az Úr, de az ő uralma alatt tovább folyt a bálványimádás. Egyébként egy jó király volt, az ő keze alatt Júda nagyon megerősödött. Érdekes, hogy a királyok könyve inkább a sötét oldaláról beszél, a krónikák könyve meg inkább a világos oldaláról beszél az életének. Remélem, nekünk nem egy ilyen kettőssége van az életünknek, ami nekünk, mint a világosság gyermekeinek nem állna túl jól. Uzijá hadba vonult a filiszteusok ellen, és leromboltatta Gát várfalát, Jabné várfalát és Asdód várfalát. Sőt, városokat épített Asdódnál és a filiszteusok között. Isten megsegítette őt a filiszteusok ellen, a Gurbálban lakó arabok ellen és a Menúinak ellen. Az ammóniak is adót fizettek Uzijának, és eljutott a híre egészen Egyiptomig, mert egyre jobban erősödött. Ez a király, Uzijá, megtámadja a filiszteusokat, Izrael ősi ellenségét, és lerombolja, vagy elfoglalja három fővárosukat. Az ötből, Asdódot, Gátot és Jabnét. Szembeszáll az arabokkal, ő felettük is győz, az ammóniakat újra adófizető szolgáivá teszi. Nagyon nagy sikereket ér el. Tehát az ő uralma alatt Júda megerősödik, és visszavág ezeknek a régi ellenségeknek, mert Isten megsegítette őt. Ezt mondja itt ez ige, a hetedik vers, mert Isten megsegítette őt ezekben a harcokban. Ez volt a győzelmének a titka. Elfoglalta ezeket a városokat, és utána azt olvassuk, ezután őrtornyokat épített Uzijá Jeruzsálemben, a szögletkapunál, a völgy kapunál, meg a sarok fölött, és megerősítette azokat. A pusztában is épített őrtornyokat, és sok kutatást ott, mert sok jószága volt az alföldön és a síkságon. Földművesei és vincellérei voltak a hegyeken és a szőlősekben, mert szerette a földművelést. Volt Uzijának kiképzett harcosokból álló hadereje is, amely csapattestenként vonult a harcba. Ezeknek a számát Jaiel kancellár és Masszájéhu előjáró segítségével Hananyáhu, a király egyik parancsnoka állapította meg. A hadköteles vitézek családfőinek a száma összesen 2600 volt. Az ő parancsnokságú alá tartozó haderő 307.500 kiképzett harcosból állt, akik hatalmas erővel segítették a királyt az ellenség ellen. Fölszerelte Uzijá az egész sereget pajzsal, dárdával, sisakkal, páncéllal, íjjal és paritjakővel. Csináltatott Jeruzsálemben ötletesen kitervelt hadigépeket az őrtornyokra és a szegletbásrákra, nyilak és nagy kövek kilövésére. Így aztán messzire eljutott a híre, mert ezekben csodálatos segítséget kapott, végül igen megerősödött. Tehát itt látjuk ezt a királyt, hogy miket csinált, és az ő uralma alatt Júda igen megerősödött. Elterjedt a híre. Tudjátok miért? Mert elkezdett építkezni. Őrtornyokat emelt Jeruzsálemben. Ott, ahol le volt rombolva a várfal, oda őrtornyokat állított, újra megerősítette a várost. Kutakat ásatott az országban. Törődött az emberekkel, és biztosította nekik, hogy tudják a földet művelni. Azt mondja, hogy ütőképes haderőt állított fel, ilyen hat testeket alkotott, mindegyiket rábízta egy megbízható emberre, így nagyon megszervezte a katonáit, kitervelt hadigépeket. És uralkodása alatt Júda nagyon sokat fejlődött. Érdekes egyébként ez a megjegyzés, amit mond róla az ige, hogy mennyire szerette a földművelést, ez csak róla mondja az ige. Így törődött az emberekkel, és azt mondja itt róla még az úr, hogy ötletes gépeket talált ki, ami alkalmas volt nyilak és kövek elhajítására, elvetésére. Ezt úgy nevezzük, hogy katapult. És eddig, ha nem az igét nézzük, hanem csak azokat a leleteket, amiket találunk, akkor eddig úgy tudtuk, hogy a görögök és a rómaiak találták ki ezeket a fegyvereket. Hogy 200 évvel későbbről származik az első ilyen régészeti emlék, de nem Júdából, hanem valahol máshol. És mégis azt látjuk, hogy valószínűleg ezt a gépet nem egy görög vagy egy római találta föl, hanem ez a fickó, ez a zsidó ember. Nem csoda, hogy a híre elterjedt, gondoljátok el, amikor egy ilyen fegyver megjelent a harcszintéren, és előtte soha ilyet senki nem látott. Hogy egy ilyen öles követ így elhajít az ellenségre. Egyébként bámulatos dolog, érdemes utána nézni, hogy hány olyan találmányt, ami megváltoztatta a világot, tudunk visszavezetni zsidó emberekig. Mert rengeteg találmányt, ami a világnak ma áldás, ami megváltoztatja az életünket, vagy része a mindennapjainknak, nagyon sokat ezek közül zsidó emberek találtak ki, fedeztek fel, vagy tettek össze. Mekkora áldás ez a nép a világ számára, és nekünk is. Nézzétek a 15-ös versen. Azt mondja, hogy a második részben azt mondja, így aztán messzire eljutott a híre, mert ezekben csodálatos segítséget kapott. Végül igen megerősödött. Tudjátok, mi hiányzik ebből a mondatból? Amit korábban mond az ige ugyanígy, csak hiányzik belőle a lényeg. Szóval, hogy így aztán messzire eljutott a híre, mert ezekben csodálatos segítséget kapott. De kitől? Korábban azt olvastuk, hogy nagy győzelmeket aratott, mert Isten megsegítette. És amikor előre jutott dolgokban, nagy sikereket, dolgokat, akkor még mindig sok segítséget kapott, de már nem Istentől várta. Az ő sikereinek a titka az volt, hogy Isten segítette őt. Emlékeztek? Így kezdődött a történet. De nagyon hosszan beszámol itt az ige a döntéseiről, a sikereiről, és valahol itt a sikerek közben az ő szíve elfordult az Úrtól. És ahelyett, hogy Istenben bízott volna, most már a maga erejében bízik. Én azt gondolom, hogy számunkra, új szövetségi hívőknek, tudjátok, ez hogy szokott megmutatkozni? Hogy vannak dolgok, amit a Szentlélek erejében kezdünk el, és egy idő után, amikor a dolgok már így jobban működnek, akkor hajlamosak vagyunk leállni abból, hogy a Szentlélek erejére támaszkodjunk. Erre mondja Pál, mondta Galatabelieknek, hogy meg vagytok hibban, vagy a lélekben kezdtek el valamit, és testben akarjátok befejezni. Hogy így kegyelemből megtértetek, most meg visszamentek a törvényhez, mert ki akarjátok munkálni az üdvösségeteket. Ez így nem fog menni, mondja nekik. Én azt gondolom, hogy mi nem az üdvösségünket farigcsáljuk, azért addig nem mentünk el. De így néha úgy éljük a kereszténységünket, hogy így saját erőnkre vagyunk, saját erőnkre akarunk támaszkodni, mert azt gondoljuk, hogy most már tudjuk működtetni az életünket. Nem kell hozzá Isten előtt térden állnunk, vagy kérnünk a Szentlélek erejét. De azt mondja mégis az ige, Róma 8:26, hogy ugyanígy segít a lélek a mi erőtlenségünkön. Írja Pál ezt a rómaiaknak egyik kései levelében. Tehát ő még mindig azt mondja, hogy még mindig a lélek segít engem az én erőtlenségeimben. Ezt írja Pál a 2. Timóteusban. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakó Szentlélek által. Ez az utolsó levele Pálnak, amit időrendben utoljára írt, a 2. Timóteus. Azt mondja, hogy őrizd meg ezt a drága kincset, hogy a Szentlélek ereje benned működik. Ezt a kincset, amit a Szentlélek rád bízott. Apcsel 26, szintén az élete végén mondja Pál, de mivel az Isten mind a mai napig megsegített engem, ezért, és folytatja majd a mondatot. Még az élete végén is így gondolkozott, hogy mindezig a napig Isten segítségéből élek. Mi lenne, ha nem engednénk a szívünket ettől eltántorodni? És milyen érdekes, hogy az őt is, meg az elődjét is, az ő apját is a sikerek buktatták el. Nem a küzdelmekben találkozott ezzel a próbával, hanem a sikerekben. És nézd meg, azt mondja a 16-os vers. Amikor azonban megerősödött, vesztére felfuvalkodott. És vétkezett Isten az Úr ellen. Bement ugyanis az Úr templomába, hogy illatáldozatot mutasson be az illatáldozati oltáron. De bement utána Azarjá főpap, és vele együtt az úr papjai, 80 erős ember. Elébe álltak Uzziá királynak, és ezt mondták neki. Nem a te dolgod, Uzziá, hogy illatáltozatot mutass be az úrnak, hanem Áron fiaié, a papoké, akiket azért szentelt föl, hogy ők mutassák be az illatáldozatot. Menj ki a szentéből, mert vétkeztél, és ez nem válik dicsőségedre az Úristennél. Erre felbőszült Uziá, akinek éppen a kezében volt az áldozathoz való füstölő edény. De amikor felbőszült a papok ellen, poklos folt jelent meg a homlokán, az úrházában levő papok előtt, az illatáldozati oltár mellett. Amikor Azariá főpap és a többi pap felé fordult, látták a poklos foltot a homlokán. Ekkor kiűzték onnan, de ő maga is sietett kimenni, mert az Úr megverte őt, az Úr verte meg őt. Uziá király poklos maradt halála napjáig, és egy elkülönített házban lakott poklosan, mert kizárták az úrházából. Fia Jottám állt a királyi palota élén, ő bíráskodott az ország népe fölött. Uziá egyéb dolgait elejétől végig megírta Ézsaiás próféta, Ámoc fia, és pihenni tért Uziá az őseihez, és eltemették ősei mellé a királyi temető mezejére, mert megállapította róla, hogy poklos. Fia Jottám lett utána a király. Tehát ezt a királyt, mennyire fura dolog, nem? Hogy ő is egy jó király volt, de őt is a sikerei buktatják el, a büszkesége. Ugyanúgy, ahogy az apja. És tipikus dolog, hogy vannak olyan típusú emberek, akik amikor hadakoznak, amikor küzdelmekben vannak, akkor sokkal egészségesen marad a szívük, mint amikor bizonyos dolgaik, vágyaik beteljesülnek, amikor sikerekben járnak, amikor mondhatnánk azt, hogy boldog békeidőkben élnek. Na akkor már nem ragaszkodnak annyira Istenhez, már nem kiáltanak olyan szenvedélyesen, és ő is ilyen volt, meg az apja is ilyen volt. És furcsa ezt látni, de több embert győz le a sikere, mint a küzdelmek, meg a próbák, a kísértések. Amikor jólétbe kerül és bőségbe, akkor került igazán veszélybe, és a büszkesége elbuktatta. Miért buktat el minket a büszkeség? Gondolkodtatok már ezen? És van egy igevers, ami egyből beúrik nekem, azt mondja a Jakab levele, hogy Isten a büszkéknek ellenáll. Az alázatosoknak meg kegyelmet ad. Ez egy nagyon ijesztő igevers, ha belegondoltok. Mert az azt jelenti, hogy Istentől csak egy alázatos ember tud kegyelmet elfogadni. És kegyelem nélkül nem fogunk tudni lábon maradni. Szerintem bizonyos helyzetekben Isten azért tart vissza sikereket, anyagi jólétet és bőséget az életünkből, mondom bizonyos területeken, mert tudja, hogy nem tudnánk állva maradni benne. Mert lehet, hogy látja a szívünkben azt, amit még mi se látunk, hogy milyen a természetünk, hogy milyen könnyen elfordulnánk azokban Istentől. Mi meg, Uram, kérlek, add meg azt a munkát, add meg azt a pénzt, add meg azt a jólétet, és Isten megmondja, hogy ne kérd ezt. Nagyobb ára lesz, mint gondolnád. Járj velem a küzdelmeidben, járj velem a próbáidban, és ragaszkodj hozzám, mert ez teszi egészségesé a szívedet. A siker útján büszke lett. Bement a templomba, és illatáldozatot akart bemutatni. És gondoljátok, hogy vitte azt a füstölőszert, oda akart menni az illatáldozathoz, és elé álltak a papok. Elé állt a főpap. És azt kérdezi, hogy mit csinálsz te itt? Ő oda be sem mehetett volna. Neki ott nem volt keresnivalója. Nem azért, mert nem volt méltó hozzá. Nem azért, mert Isten azt mondta, hogy ide csak a papok jöhetnek be. Ide csak Áron fiai. Ide csak az, akit én kiválasztottam. Ez nem a te kiváltságod. Ez a papok kiváltsága. A király menjen a tróntermébe és uralkodjon. A papok meg a maguk elhívásában. Arra a helyre, oda a templomba Isten egyetlen királyt se engedett. Három fontos intézmény volt Izraelben. A pap, a próféta és a király. És ezeket mindig Isten kente fel. De nem volt egy olyan személy az igében, akinek Isten megengedte volna, hogy mind a három területet egy személyben birtokolja. A királyoknak nem engedte, hogy áldozatot mutassanak be a templomban így. Vagy egyben legyenek próféták. Olyat látunk, hogy egy király próféta volt, mint Dávid. De olyan, hogy egyszerre legyen pap, király és próféta, olyan nem lehetett. Tudjátok, hogy miért? Mert ez egyetlen egy személynek volt félretéve. Jézus Krisztusnak. Aki a főpapunk, egy próféta és a mindenség királya. Nem azért volt ezzel nagy baj, mert Uziá, mit tettél? Gyorsan szaladj ki. Hanem egy olyan helyre ment, ami egyedül az Úré. Amit egyedül a Messiásnak, Jézus Krisztusnak volt félretéve. Oda ment egy olyan helyre, ami őt nem illette. Az Jézus Krisztust illette meg. És saját büszkeségében, amikor szembesítik, ahelyett, hogy azt mondja, hogy jaj, ne haragudjatok, nem tudtam, hanem az, hogy fölbőszült, amikor megszólták emiatt. a büszkesége. És hányszor teszi azt, ami büszkeségünk, hogy olyan helyre állít minket, ahol semmi keresnivalónk nincs. Ahol Jézus Krisztusnak kéne állni. Odaállunk arra a helyre, ami Jézust illeti meg. És Isten leprával verte meg, amit itt poklos betegségnek olvasunk, és ezért élete végéig elkülönítve élt. Olyan területre ment Uziá, ahol nem volt keresni valója, és ez nyomot hagyott az életén. Nekem nagyon tetszik a dicsőítés vezetés, de ezzel ágában sincs arra a területre menni. A gyülekezet kedvéért is. Meg tudom, hogy Isten nem hív engem oda. Nagyon béna dolog odaállni egy olyan szolgálatba, ahova Isten nem hív. Azt mondja az ige, hogy Isten arra választott ki minket, hogy mindenkor Krisztus jó illatát terjesszük. De amikor egy olyan helyre állunk, ahova Isten nem hívott, akkor nem Krisztus jó illatát terjesszük. Az a dolog bűzlik. Annyira kontrasztos a dolog, amikor Isten állít, ott megáld, ott arra felken. Elhív és felkészít. De amikor nem odaállunk, ahova Isten szánna minket, akkor ez nem így működik. Ott kárt fogunk látni. Isten abban nincs benne. Ez a király odaállt arra a helyre, ami Jézus Krisztust illeti meg. És olyan érdekes ez a történet itt a végén, 22. versben azt mondja, hogy Uziá egyéb dolgait elejétől végig megírta Ézsaiás próféta. Ézsaiás prófétának a szolgálatából sok időt lefed az, amikor ez a király Uziá volt a trónon. 52 éven keresztül. És egy nagyon nagy formátumú ember volt, egy nagyon okos ember volt. Nagyon erősítette Júdát. Nagyon jót tett az ő uralkodása Júdának. De mégis ilyen csúfosan ért véget. És hadd olvassak nektek Ézsaiás könyvéből itt zárásképpen. Ézsaiás 6. Nagyon tanulságos ez így. Ezt mellé téve. Ez prédikátor könyve, az nem nyert. Ézsaiás 6. Első 3 vers. Uziá király halálának évében láttam az urat. Magasra emelt trónon ülve, palástja betöltötte a templomot, szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek, 2-vel arcát takarta el, 2-vel lábát fette be, 2-vel pedig repült. Így kiáltott az egyik a másiknak, szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. Azt mondja itt Ézsaiás, hogy abban az évben, amikor Uziá meghalt. Gondoljátok el, hogy 52 éve ült a trónon. Ez egy olyan dolog, amihez nem kellett volna 52 év, de 52 év után azt gondolom, hogy már mindenki úgy gondolkodott, hogy ez a király örökké ott lesz. Már mindenki megszokta, Uziá, ott van, és ez egy olyan nagy formátumú király volt, hogy így mindenki hálás volt érte. De mégis, amikor Uziá meghalt, Ézsaiás, akkor látta az urat. Ez az ember olyan volt szerintem, aki így azzal, ahogy viselkedett, azzal, ahogy gondolkodott így, szinte mondhatnám, így kitakarta Istent a képből. Amikor meghalt, Ézsaiás újra látta az urat. Mintha az ő erős uralma, az ő erős vezetése kitakarta volna az urat az emberek szeme elől. Kikerült a képből 52 év után, olyan, mint egy régi bútordarab, 52 éves, ott volt. Egy erős vezető. Mindenki ránézett. És amikor kikerült, akkor mindenki látta, akkor Ézsaiás meglátta az urat. Van egy történet egy kisfiúról, aki ült az ige hirdetéseken, elég elő, mindig az anyukája mellett, és egy nagy lelkipásztor volt, aki mindig prédikált. De egyik vasárnap nem ő jött el, hanem egy kicsi vendégtanító, aki prédikált. És így fölnézett erre az emberre ez a kisfiú, és azt mondta, hogy anyu, eddig még észre se vettem, hogy ott van ez a színes ólomüveg kép Jézusról a prédikátor mögött. Eddig a mi nagy lelkipásztorunk mindig kitakarta Jézust, és sose láttam. És ez több mint szimbolikus. Azt gondolom, hogy néha egy ember, aki annyira erőteljes, annyira a maga erejében áll, egyszerűen kitakarja Jézust az életével. De amikor Uziá kikerült a képből, és Ézsaiás meglátta az urat. Én nem akarok egy olyan ember lenni, aki a saját erejében áll. Én nem akarok egy olyan ember lenni, akinek a szíve megosztott, aki a büszkeségében áll, és mások szeme elől kitakarja Jézus Krisztus. Isten arra hívott minket, hogy Krisztus jó illatát terjesszük mindenhol. Hogy nem a sajátunkat, abból nem lenne jó illat, hanem hogy így Krisztus illata legyen az, ami belőlünk árad. Hát ez az Uziás nem ilyen ember volt. Spurgeon mondta azt, és ezzel szeretném zárni, hogy ő mondta ezt, hogy milyen szomorú vége lett egy nagyszerű királynak, és az ő élete rámutat arra, hogy milyen, ha valaki egész életében jól is futott, milyen nagy ára van annak, hogyha rossz döntéseket hoz az élete végén. És ezt mondta Spurgeon, elég hosszan éltem ahhoz, hogy észrevegyem, hogy a legnagyobb károkkal járó döntéseket nem a fiatal hívők hozzák meg, nem azok, akik még csak pár éve járnak az Úrral. Fájdalmas felismerés, hogy a legnagyobb visszacsúszások, hitehagyások, amit valaha láttam az egyházon belül, vagy idős, vagy középkorú emberek követték el, nem az ifjak. Talán ha az ifjak Istenre figyelnek, ismerik gyengeségeiket, kiáltanak az Istenhez, akkor ez az ő életükben nem történik meg. De mégis sokszor megtörténik tapasztalt vezetőkkel, vagy sok tapasztalattal rendelkező emberekkel, akik hajlamosak úgy gondolkodni, hogy ők már nem bukhatnak el az ifjúkori kísértésekben. Őket már nem érintik meg a korábbi bűnök. Teljesen mindegy, hogy ki mennyire idős és tapasztalt. Még a 7 évszázad is telt el valaki feje felett. Ha valaki magában kezd bízni, egy ostoba ember, és hamarosan bukás lesz a vége. Jól összerakta Spurgeon, nem is kell hozzáfűzni semmit. Én újra hívlak titeket, hogy így tegyük a szívünket Isten elé, hogy akár 1 év, 5 év, 10 év van mögöttünk hívőként. A szívünk még mindig ott maradjon Isten előtt, hogy nem magunkba bízunk, nem a saját erőnkben, hanem egyedül ő benne. És így engedjük meg, hogy ő megvizsgálja a szívünket, hogy a büszkeségünk az ne növekedhessen fel. Szükségünk van rá, hogy minden nap megmosson és helyre tegyen. A szívünk nagyon gyorsan el tudna fordulni tőle. Ezért van szükségünk arra, hogy olvassuk az igéjét, hogy előtte legyünk, hogy ő, mint a szívünk orvosa, egyszerűen átmos minket. Szükségünk van rá. Szeretném, hogyha így imádkoznánk a végén együtt, imádkozom, és utána nyugodtan ti is imádkozzatok, és így kérjük, hogy a mi életsztorink ne ilyen legyen, mint Uziáé. Akár. Jézus Krisztus, köszönjük ezt a történetet a 2 krónikákból. Köszönjük ezt a 2 beszámolót, Uram, a 2 királyról. És mind a 2 történet egészen jól indul, egészen jól alakul, és egészen idős korukig semmi jele nem volt annak, hogy a szívük nem volt a helyén. Uram, mi nem látjuk a saját szívünket, nem mi akarunk lenni a saját szívünk orvosa, felállítani a diagnózist, hanem kérjük, Uram, hogy te legyél az, aki a szívünket vizsgálod, hogy ne kövessük azt a mintát, amit ma láttunk. Mi nem szeretnénk, hogy a büszkeségünk elbuktasson. Mi tudjuk azt, hogy amit az igéd mond, hogy vigyázzon az, aki áll, el ne essék. Tudjuk, Uram, hogy nem állunk a kísértések felett. Nem mondhatjuk, hogy ez a bűn, ez a kísértés minket már meg se érinthet. Vagy az, hogy a büszkeséggel már leszámoltunk. Uram, kérlek, gyere és újra mosd meg a szívünket. Hogy ne legyünk megosztottak. Hadd legyünk olyan emberek, akik Isten erejében járnak, a Szentlélek erejére várnak, akik keresik a te arcodat, kiáltanak hozzád és sóvárognak utánad. Hogy ne a magunk erejére támaszkodjunk. Mert ahogyan mondta ez az idézet is, hogy ostoba ember az, aki magában bízik, és a saját bukását készíti elő. Úr Jézus, kérlek, folytasd a munkádat bennünk. Mi nem szeretnénk kitakarni téged bárki szeme elől. Én hiszem, Uram, hogy amikor a szívünk alázatos előtted, amikor kegyelem árad ránk felőled, kegyelem árad tőled ránk, akkor igenis meg tudja mutatni az életünk, hogy ki vagy te. Akkor Krisztus jó illatát terjesztjük. De amikor felfuvalkodik a szívünk, és büszkeségben járunk, akkor egyáltalán nem a te jó híredet terjesztjük. Nem a te friss illatodat adjuk át, hanem kitakarunk téged. Ments meg ebből, Uram. Vidd vissza a szívünket egy alázatos helyre. Egy szelíd helyre, Uram. hogy fel tudjunk nézni rád újra, a hitünk szerzőjére és beteljesítőjére. Hogy levessünk minden bűnt, minden megkörnyékező bűnt, és ránk nehezedő terhet, és fussunk veled előre. Köszönöm a testvéreimet, köszönöm, hogy egymást is tudjuk segíteni ebben. És így mennyire jó az, amikor egy barát odalép a másikhoz, egy tesó, és azt mondja, hogy figyelj, én úgy látom, hogy nem jó irányba mész. Add, hogy a szívünk egy ilyen feddő szóra, egy ilyen intő figyelmeztetésre ne büszkén reagáljon. Ahogy mondja a példabeszédek könyve is, hogy bölcs az az ember, aki az intő szótól nem fordul el. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, Uram. Hogy jó reménységünk van. És kérlek, hadd rövidüljenek meg a napok. Gyere minél előbb, Uram, hogy jól fejezhessük be, Uram, a mi futásunkat. Gyere Jézus hamar. Jézus nevében kérjük. Amen.